Téged éppen azért foglaltalak bele, mert te vagy maga a nyugalom, és hogy kölcsönöz nekem a nyugalmadból, ha türelmetlenné válnék. Szívesen megteszem, Adon. Megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek benne. Sok mindent előre is látok, amit kikerekítésére tenni szándékozol. Úgy vélem, az a terved, hogy megfizetteted ugyan velük az élelmet, amit juttatsz nekik, de elutazásuk előtt titokban az abrakos zsákokba rejted majd a pénzt, legfelül, hogy ráakadjanak a vételárra, amikor etetnek. Ez valami titokzatos fájdalmat okoz majd nekik. József tágra nyílt szemmel tekintett rá. Máj, mondta, hiszen ez nagyszerű. Ez aranyat, ezüstöt ér. Itt kitaláltál valamit, és eszembe juttatsz egy részletet, amire nyilván magam is rájöttem volna, mert hiszen természetesen a történethez tartozik, de kicsi híja, hogy át nem siklottam rajta. Sose hittem volna, hogy aki maga meg nem tud rettenni, ilyen csodálatosan rettenetes valamit eszelhet ki. Én nem rettennék meg, uram, de ők annál inkább. Igen, valami titokzatos, sejtelmes módon. És majd megérzik, hogy van valaki, aki barátságos szándékkal van irányukban, de incselkedik velük. Hajtsd végre gondosan. Hát olyan ez, mintha már meg volna írva. Lelkedre kötöm még egyszer. Cselesen csendbe a pénz összegeket abrakos zsákjaikba, hogy amikor etetnek, mindegyik megtalálja magáét. És hogy ilyen formán a túszon kívül még szorosabban kötelezve legyenek a visszatérésre. Na hát, holnap után. Meg is kell érnünk a holnap utánt, hogy ezt megmondjam nekik, és kijavítsam a hibát. De nap vagy év, mit is számít az ilyen rövid idő e történetben? A pénz a zsákokban. Így aztán a testvérek a harmadik napon ismét József színe előtt álltak a kenyéradó termében, vagy inkább elterültek előtte, homlokukkal megérintvén a kőpadlót, majd félig feltámaszkodva feléje emelték tenyerüket, és ismét meghajoltak, miközben kórusban mormolták: Fáraóhoz vagy hasonló, ártatlanok a te szolgáid színed előtt. Igen, egy kéve léha kalász vagytok, válaszolt, és hajlongástokkal meg bókolástokkal leszeretnétek kenyerezni. Tolmács! Ismételd meg nekik, mit mondtam róluk, mifélék ők. Egy nyaláb, léha kalász. Léhaságon pedig képmutatást és kétszínűsködést értek, ami nem vezet félre. Mert külsőséges udvariassággal és hajlongással nem lehet a magamfajta embernek port hinteni a szemébe, sem hajbókolással el nem lehet altatni bizalmatlanságát. Amíg el nem hozzátok azt, akiről beszéltetek, legipjabb öcséteket, akit meg akarok vizsgálni, és amíg ide nem állítjátok a színem elé, addig csak csirkefogók vagytok a szememben, és nem félitek Istent, de én félem őt. Ezért most közlöm veletek, amit elrendeltem. Nem akarom, hogy gyermekeitek éhezzenek, sem hogy idős atyátok sötétben háljon. Lélekszám szerint juttatok nektek az inségszabta áron, ahogyan azt az üzleti helyzet könyörtelenül diktálja, mert azt nyilván magatok sem képzeltétek, hogy majd ajándékba adok nektek kenyeret, csak azért, mert így vagy úgy hívnak benneteket, és egy atya fiai vagytok mindnyájan, tulajdonképpen 12-ed magatokkal. A magamfajta embert nem tartják vissza az ilyen érvek, hogy könyörtelenül ki ne használja az üzleti helyzetet. Különösen akkor nem, ha valószínűleg kémekkel van dolga. Ti is családnak elég élelmet juttatok nektek, ha elő tudjátok teremteni az összegeket, de csak 9-ed magatokkal vihetitek haza. Egy közületek itt marad őrizetben, megkötözve túszul, míg vissza nem tértek, és nem tisztázzátok magatokat azzal, hogy a 11-et, az egykori 12-et közületek ide nem állítjátok. Túsz pedig tőlem ugyan akármelyiktek is lehet, például az ott. Azzal légyhajtójával Simeonra mutatott, aki dacosan nézett maga elé, és úgy tett, mintha nem törődne az egésszel. Megkötözték, és míg a katonák meghúzták köteleit, a testvérek köréje sereglettek és biztatták. Ekkor történt, hogy visszatértek arra, amiről már szó volt köztük, és olyasmiről beszéltek, amit nem Józsefnek szántak, de ő megértette. Simeon, mondották, bátorság, ha már rád esett a választás, és téged akar itt tartani, viseld el férfiasan, hiszen kemény férfi vagy, igazi Lámek. Mindent megteszünk majd, hogy visszatérjünk és kiszabadítsunk téged. Légy nyugodt, nem lesz túlságosan rossz dolgot közben, minden esetre nem haladja majd meg nagy erődet. Ez az ember csak félig rossz a karunk, részben jó hozzánk, és bizonyítékok nélkül nem küld bányába, hiszen magad is láttad, hogy libasültet küldött nekünk fogolytúszoknak. Kiszámíthatatlan, ez igaz, de nem a legrosszabb. És talán nem leszel állandóan megkötözve, és ha mégis, még mindig jobb, mint aranyat mosni. Persze azért nagyon együtt érzünk veled, de hát ha már téged választott a férfiú szeszélye, mit tehetnél ellene? Akármelyikünket választhatta volna, és tulajdonképpen Isten tudja. Mindnyájunkra rájár a rúd, de néked legalább nem kell Jákob elé állnod és megvallanod. Egyikünk hián vagyunk, s a legifjabbat el kell vinnünk, ettől legalább megmenekülsz. Nagy megpróbáltatás mindez, és nyomorúság, amelyel a bosszú álló sújt bennünket. Mert emlékezzél csak arra, amit Júda mondott, mikor mindnyájunk lelkéből beszélt. És emlékezteted bennünket, hogyan kiáltott felénk testvérünk a mélyből, de mi süketek maradtunk zokogásával szemben, melyel atyánkért könyörgött, hogy megmentse a hanyatteséstől. De te nem tagadhatod, hogy ti ketten, Lévi meg jó magad, amikor megvertük és a verembe lögtük, különösen kitettetek magatokért. És Ruben még hozzáfűzte. Bátorság, iker gyerek, gyermekeinek lesz mit enniük. Mindez a baj azért ér most bennünket, mert annak idején, amikor intettelek, ne nyúljatok a fiúhoz, egyikőtök sem akart rám hallgatni. Bizony, nem. Nem lehetett megfékezni titeket. És amikor a veremhez értem, már üres volt, és a gyermek eltűnt. És akkor Isten megkérdezte tőlünk, hol van Ábel, a te atyád fia? József hallotta mindezt. Valami fagyharta az orrát, kisé szuszognia kellett, mint hogy belülről jött rá, és hirtelen könnybe lábadt a szeme. El kellett fordulni a székében, és Mai Szakme oldalba kellett, hogy bökje, ami azonban nem segített rajta nyomban. Amikor ismét amazok felé fordult, hunyorgott, hangja fátyolos volt, és ünnepélyes. Nem számítom majd nektek, mondotta, vékánként és szamárrakományként az ínség szabta legmagasabb árat, mint ahogy az üzleti helyzet szerint követelhetném. Ne mondjátok majd, ha atyátok elé léptek, hogy Fáraó barátja kiuzsorázott benneteket. Amennyit elbírtok, és amennyi csak zsákjaitokba belefér, azt elvihetitek, annyit kiutalok nektek. Búzát és árpát is kiutalok. Alsó vagy felső egyiptomi árpát szeretnétek. Utó a kígyó országából valót ajánlok nektek, az a jobbik. Továbbá azt tanácsolom, hogy a gabonát kenyérnek használjátok fel, és ne sokat kockáztassatok belőle a vetésre. Az aszály tovább tarthat, valószínű, hogy tovább is tart még, és akkor elpazarolnátok a kenyérmagvat, Isten veletek. Becsületes embereket megillető Isten hozzádot mondok most néktek, mert még nincs bizonyíték ellenetek, a súlyos gyanú terhel is. Ha a 11-et színem elé hozzátok, akkor majd hiszek nektek, és nem tartalak benneteket 11 káosz sárkánynak, hanem az állatkör 11 szentképének. Igen ám, de hol marad a 12. A nap rejti őt. Legyen így, emberek, szerencsés utat. Csodálatos, gyanús nép vagytok. Legyetek óvatosak az úton most, ahogy mentek, s még inkább, amikor visszajöttök. Mert most csak annyit visztek, amennyi ínségetek enyhítésére szükséges. Ez is elég értékes, de amikor majd visszajöttök, akkor a legifjabbat hozzátok majd magatokkal. Atyáitok Istene legyen a ti pajzsotok és a ti menedéketek. És meg ne feledkezzetek Egyiptom földjéről, ahol Uzírit a ládába csalták és feldarabolták, de a halottak birodalmának első nagyja lett ő, és ő világítja meg a föld alatti juhaklot. Ezzel felállt a kihallgatás székéről a legyezők sátrában, és eltávozott. A 9 testvér pedig a ház egyik írótermében, ahová bevezették őket, szállító leveleket kapott, és meghatározták számukra az árat vékánként, akonként és szamárrakomány szerint, és amikor elhozták állataikat, málhás és hátasszamaraikat a vendégfogadóból, lemérték az esküdtek előtt a pénzüket, mindegyik 10 ezüst pénzt, hogy hajszál pontosan megegyezett a súlyokkal, és akkor a magtárak nyílásaiból csak úgy ömlött a búza meg az árpaszem, amivel degeszre tömték zsákjaikat, a nagy kettős zsákokat, és ezek kétfelől kidagadva lógtak a súlyos léptű málhás szamarak oldalán. Az abrakos zsákok pedig a hátasszamarak nyerge előtt lógtak. Így készültek fel az útra, hogy semmi időt ne vesztegessenek, és még aznap megtegyenek egy nagy útszakaszt Menféből a határ felé, de a hivatalnokok még lakomával vendégelték meg őket, hogy jobban bírják az utat. Ez alatt az állatok odalent az udvarban várakoztak rájuk. Sörleves volt mazsolával és ürücomb, s ráadásul még útravalót is kaptak az első napokra csinos, tartós csomagolásban. Errefelé ez a szokás, mondták nekik, hogy elemózsia is jár a vételárért, mert ez itt Egyiptom földje, az Istenek földje, olyan ország, amelynek telik az ilyesmire. Mai Szakme, a vásártartó háznagya mondotta el mindezt nekik. Kerekre nyitva szemét, sűrű fekete szemöldökét felvonva, gondosan felügyelt mindezekre a juttatásokra. A nyugodt természetű férfiú igen tetszett nekik, de különösképpen azért, mert megvigasztalta őket, Simeon sorsa felől épp úgy, és azt mondta, hogy az ő véleménye szerint a körülményekhez képest tűrhetően alakul majd. Hogy megkötözték a szemük láttára, az inkább a túsz fogságának jelképe volt, valószínűleg nem tart majd soká. Persze, ha megszöknének, és cserben hagynák őt, és nem térnének vissza legfeljebb egy éven belül a legifjabbal, akkor bizony ő mai semmiért sem kezeskedik. Mert az ő ura olyan parancsoló, aki igaz, hogy barátságos, de másrészt könyörtelen is abban, amit a fejébe vett. Lehetségesnek tartja, hogy Simeonra igen kellemetlen következményekkel járna, ha nem teljesítenék, amit az úr a lelkükre kötött, és akkor soraik már kettőjükkel ritkulna meg majd, ami bizonyára nem lesz kedvére idős atyuknak. Ó, nem, 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 mondották. Minden tőlük telhetőt megtesznek majd. De nehéz úgy élni, hogy az ember két önfejűnek egyként kedvezzen. Ez persze, amennyiben az ő urára vonatkozik, minden sértő szándék hián értendő, mert ő tám, a fordulatok ember, és van valami isteni a jóságában és félelmetességében. Ezt ugyan elmondhatjátok, felelte Mai Szakme. Na, jól laktatok? Akkor hát szerencsés utat, és jól megjegyezzétek, amit mondtam. Így vonultak hát ki a városból, igen hallgatagon, mert Simeon sorsa nyomta a lelküket, meg a kérdés is. Hogyan közöljék majd atyukkal, hogy lemaradt, és hogy mi az egyetlen mód a kiváltásra. De hát atyuk háza még messze volt, és közben elbeszélgettek egymással. Kijelentették, hogy az egyiptomi sörleves ínyükre volt, meg hogy bal szerencse érte ugyan őket, de a vételnél a körülményekhez képest jól jártak, ami Jákobnak mégiscsak örömére szolgál majd. Beszéltek a tömzsi háznagyról, és hogy milyen kellemesen egykedvű a modora. Nem tám ő, hanem egyértelműen szívélyes, és nincsenek tüskéi. De ki tudja, hogyan viselkedett volna a nem csak a szolgák elöljárója, hanem maga az úr és vásártartó. Az egyszerű emberek nem jutnak olyan könnyen kísértésbe. Hamarabb lehetnek jó szívűek, de a nagyság és a korlátlan hatalom szinte szükségszerűen szeszélyessé és kiszámíthatatlanná teszi az embert, hiszen például szolgálhat maga a legmagasabb, akit félelmetes mi voltában gyakran szintén nehéz megérteni. A Mósel egyébként aznap szinte egyértelműen szívélyes volt hozzájuk, kivéve, hogy Simeont túszként megkötöztette. Tanácsokkal látta el, megáldotta, és csak nem ünnepélyesen az állatkör csillagképeihez hasonlította őket, amelyek közül egy el van rejtve. Bizonyára jártas a csillagászatban, de lehet, hogy még olvasni és értelmezni is tud a csillagokból, hiszen elejtett egy célzást, hogy nincsen híjával magasabb eszközöknek sem, ha éles elméjét még jobban ki akarná köszörülni. Nem is lepné meg őket, úgymond, ha csillagokból olvasna. De ha a csillagok győzték meg arról, hogy ők kémek, akkor bizony nagy ostobaságot olvasott ki belőlük. Ilyesféléket mondogattak egymásnak, s még azon a napon jó darab utat tettek meg a sós tavak felé. Alkonyatkor aztán kiválasztottak pihenőhelyet éjjeli szállásul, csinosat és lakályost, melyet félkörben agyagos szikla vett körül, ebből egy ívelt görme pálmafa nőtt ki oldalirányba, majd a magasba törően. Kút is volt ott, meg egy kunyhó hajlékul. Előtte a kormos föld arra vallott, hogy ott már olykor tüzet raktak és táboroztak is. Mint hogy ez a hely a történetben továbbra is szerepel, nevezzük így: pálmafa, kút és kunyhó. A 9 testvér lepihent itt. Néhányan lemálházták a szamarakat és összerakták a teherzsákokat. Mások vizet mertek és tüzet raktak rőzséből. Egyikük pedig, Izsakhár, nyomban hozzálátott, hogy megetesse állatait. Mivel ő maga is szamárjelzőt viselt, különösen együtt érzette szegény párákkal, és hátas állata panaszosan erőlködő szuflával már többször nyerített abrakért. Lea fia kivontja az abrakos zsákot, és hangosan felkiált: hé, hé! Szólítja a többit: ide nézzetek! Ide nézzetek, mi történt velem! Testvéreim Jákobban, ide hozzám! Mit találtam! Mindenfelől oda siettek, nyújtogatják a nyakukat, és bámulnak. Izsakhár abrakos zsákjában mindjárt legfölül megtalálta a pénzét, gabona rakományának vételárát, a 10 ezüst pénzt. Csak állnak, bámulnak, csóválják a fejüket, el szeretnék űzni a gonoszt. Hát ez meg hogy történt vele, csontos? Aztán hirtelen szétrebbennek, mindegyik a maga abrakos zsákjához. Mindegyik keresgél, de nem is kell keresgélnie. Mindjárt legfelül hever mindegyikük pénze, a vételár. Letelepednek a földre, mindegyik, ahol áll. Hát ez meg mi volt? A fizetség hajszál pontosan egyezett a kősúlyokkal, és íme most visszakapták. Hát ne álljon el az ember szívverése az ilyen megfoghatatlan dolog láttára. Mi az ördög lehet ennek az értelme? Mitagadás, kellemes és mosolyra derítő, az ember viszont látja pénzét mindjárt az áru mellett, amiért kiadta, de azért van valami hátborzongató, sőt, főleg hátborzongató van benne, különösen, ha egyébként is vádolják az embert, Gyanús kellemesség ez, gyanús mindkét irányban, a szándékok irányában és önmaguk irányában is, mert ezáltal még ferdébb megvilágításba kerülnek. És amellett volt az egészben valami szórakoztató. Másrészt meg valami alattomos is. Ki tudott volna itt kiokosodni, és ki lehetett volna a megmondhatója, miért tette velük ezt Isten? Tudjátok-e, miért teszi Isten ezt velünk? Kérdezte a nagy darab Ruben, és megfeszített arcizmokkal biccentett feléjük. Nagyon jól megértették, mire gondol. A régmúlt történetre célzott. Az elátkozott leletet a balsors szövevényéhez számította, amelybe most azért bonyolódtak, mert egykor az ő intése ellenére, de vajon igazában intette-e őket, bántalmazták a fiút. A többiek megértették, mert többé-kevésbé bennük is ugyanaz a bizonytalan összefüggés derengett föl. Már maga az is, hogy Istent belevonták, és egymást kérdezgették, miért tette velük mindezt, azt bizonyította, hogy valamennyiüknek ugyanaz a gondolatuk támadt. De úgy vélték, elég lett volna maga a gondolat, és Rubennek nem kellett volna még külön biccentenie is. Hogy ez megtörtént, még nehezebbé vált, mint valaha atyuk színe elé lépni, most még egy vallomással többet kell megtenniük. Simeon, Benyámin, és a tetejében még ez a furcsaság, nem éppen emelt fővel tértek haza. Persze volt az egészben valami, amit Jákob megmosolyoghatott magában, az, hogy ingyen jutottak a szállítmányukhoz. De kereskedelmi tisztességét mégiscsak súlyosan nyugtalanítaná a dolog, és akkor még előtte is fokozottan ferde megvilágításban jelennek majd meg. Volt úgy, hogy valamennyien egyszerre talpra szöktek, hogy a szamarakhoz fussanak, és nyomban visszavigyék a vételárat. De ugyancsak egyszerre el is állottak ettől a szándékuktól, meginoktak, lemondottak róla, és megint leültek a földre. Nincs semmi értelme, mondták. És arra gondoltak, hogy visszavinni a pénzt épp oly értelmetlen, vagy tán még értelmetlenebb lenne, mint az, hogy megint hozzájutottak. Csak csóválták a fejüket. Még álmukban is csóválták. Egyszer az egyik, másszor a másik, és olykor többen is egyszerre. Felfelnyögtek álmukban, alig akadt olyan, aki az éjszaka folyamán kétszer vagy háromszor öntudatlanul felnenyögött volna. Közben azonban az is megtörtént, hogy a szunnyadók egyikének vagy másikának ajka körül mosolyját szadozott, sőt az is előfordult, hogy egyszerre többen is mosolyogtak álmukban. Nem teljes a számuk. Jó hír. Jákobnak megjelentették fiai hazatértét, hogy közelednek már az atyai sátorhoz málhás állataikkal, szamaraikkal együtt, amelyek súlyosan cammogtak Micráim gabonájának terhével. A hírvivőknek nem tűnt fel, hogy csak 9 vannak 10 helyett, ahányan útra keltek. 9 ember már tekintélyes csoport, különösen valamennyi szamarával. 9 látszatra csak nem úgy hatnak, mint 10. Hogy nincsenek még egyel többen, azt a mérsékelt pontosságú tekintet észre sem veszi. Benyámin sem vette észre, aki atya mellett állt a szőrház előtt. Az aggastyán úgy tartotta Mahália és Árbát férjét kézen fogva, mint valami kisfiút. Nem látotta se 9-et, se 10-et, hanem csak a testvéreket, ahogy szép számban hazatértek. Csak Jákob ismerte fel a hiányt azon nyomban. Csodálatos, hiszen a patriárka már 90 felé járt, és nemigen lehetett öregségtől eltompult és pislákoló barna szeméről, mely alatt petyhütten finom mirigy duzzanat húzódott, különösebb éles látást feltételezni. Közömbös dolgok irányában, és ennyi év alatt ugyan mi ne válnék közömbössé, nem is volt éles látó. De az öregség törődött volta, sokkal inkább lelki, mint testi jellegű. Az ember eleget látott és hallott már. Már eltompulhatnak érzékei. Viszont vannak dolgok, amelyek kedvéért váratlanul visszanyeri a vadász szem éberségét, a nyáját számoló pásztor gyors tekintetét, és Izrael teljes száma olyas valami volt, amelyet Jákob jobban át tudott tekinteni, mint bárki más. Csak 9 vannak, mondta határozott és mégis kissé remegő hangon, azzal kifelé mutatott. Egy egész rövid pillanat múltán még hozzátette, Simeon hiányzik. Valóban, Simeon nincs velük, válaszolt Benóni némi keresgélés után. Én se látom. Nyilván nyomban jön. Hát, azt reméljük is, mondta az öreg határozottan, és ismét megragadta a legifjabbik kezét. Így várta, hogy a többiek közelebb jöjjenek. Nem mosolygott rájuk, egy üdvözlő szót sem szólt, csak azt kérdezte, hol van Simeon? No, már is megkapták. Jákob nyilván ismét eltökélte, hogy olyan nehézzé teszi a dolgukat, amennyire csak lehet. Simeonról később, válaszolta Júda. Üdvözl légy, atyánk! Róla majd mindjárt és elöljáróban, most csak annyit, hogy nem kell aggódnod érte. Íme visszatértünk bevásárló utunkról, és ismét urunknál vagyunk. De nem valamennyien, szólt az öreg hajthatatlanul. Legyetek üdvözölve. De hol van Simeon? Hát, igen, ő kisé megkésik, válaszolták. És e pillanatban nincs velünk. Ez az üzletkötéssel és ama férfiú szeszélyével függ össze.